A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva a 196. dicséretünk első és második verseit énekeljük el. Mondjatok dicséretet. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten magasztalását a 240. dicséretünk mind a 7 versének eléneklésével. Az első vers így kezdődik: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Máté evangéliumának a felolvasását folytatjuk. A ma délelőtti igeszakasz a 13. fejezet első 23 verse.
A magvető. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. De nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban, íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett. Jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földbe. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle: miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendelése: halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívükben van elvetve. Ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az ígét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos, mihelyt nyomorúság van, üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallgatja az igét, de e világ gondja és gazdagságcsábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked ezt a mai szép napsugaras reggelt, köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy ide segítettél bennünket a nyár vége felé, és annyi-annyi dolog van a szívünkben, annyi felől jövünk, annyiféle életből lépünk ide, és állunk meg előtted. Te látod azt, hogy mi mindent hoztunk ide, hogy milyen a fülünk, milyen a szívünk, mi van a gondolatainkban, hogy hányféle élet állít most eléd. De te ismersz egyen-egyenként bennünket, és olyan jó ez, hogy ilyen szívvel is, ilyen sokféle élettel is várhatjuk, hogy személyesen megszólítasz bennünket. És köszönjük, hogy te meg is magyarázod a te ígédet, olyan nagyszerű az Uram, hogy te látod, hogy sokszor nem értjük, hogy mit akarsz nekünk mondani, és még jobban akarsz velünk foglalkozni, még jobban meg akarod velünk értetni azt, ami a legfontosabb, hogy hozzád közeledjünk még jobban. Köszönjük, Uram, hogy ez a mai vasárnap is erre lehet alkalom. Add, hogy érthessük azt, amit te akarsz nekünk mondani. Add, hogy az ige hirdetője is jól el tudja mondani, amit te akarsz általa közölni. Légy itt közöttünk. És kérünk azokért, akik nincsenek itt most, hogy légy velük is. Ha akár betegágyban vannak, akár nyaralásban, áld meg őket ott, ahol vannak. Így légy közöttünk, Uram. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a zsidókhoz írt levél 8. fejezetének 12. verséből olvasom. Irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amen. A 246. dicséretünk első versét énekeljük. Adj, Úristen, nékünk szent lelket. Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom, Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 23. verset. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Amen. Foglaljunk helyet. Ebben a példázatában Jézus az ige hirdetőkről és az ige hallgatóiról mond el egy nagyon tanulságos, megszívlelendő gondolatsort. Kezdjük az ige hirdetőivel. Ezt nevezi a példázatban magvetőnek. Amikor ezt a kifejezést halljuk, hogy ige hirdető, akkor mire, kire szoktunk általában gondolni? Az imádságban, András imádságában hallottuk, hogy ő az ige hirdetőről beszélt, aki közvetíti Isten üzenetét, nyilvánvalóan a lelkészekre gondolt, ebben az esetben rám. Nagyon sokszor azonosítani szoktuk a lelkészt az ige hirdetővel. Ha egy kicsit kiszélesítjük a látókörünket, akkor másokat is szoktunk ige hirdetőnek nevezni. Mondjuk a presbitereket. Azokat a presbitereket, akiknek tanítói szolgálatuk is van a gyülekezetben. Akik egy házi csoportban felolvassák az igét, magyarázzák, ugyanúgy hirdetik, mint egy lelkész, csak nem a szószékről, hanem egy lakásban. Van úgy, hogy a gyermek és ifjúsági munkásokat nevezzük ige hirdetőknek, hiszen ők azon fáradoznak, hogy a fiatalokat közelebb vigyék Istenhez, ezért ők is olvassák és magyarázzák a Bibliát. És ha nagyon széles a látókörünk, akkor minden egyes bizonyságtevő hívő embert ige hirdetőnek nevezünk, mert ezek az emberek megkeresik azokat, akiknek lehet hirdetni az igét. A családjukban, a barátaik között, munkahelyükön általában ez a sor jut eszünkbe. Ők az ige hirdetők. Ebben a példázatban a magvető, az ige hirdető elsősorban Istent jelenti. Ő az, aki leginkább hirdeti az igét. És ezt olyan értelemben kell értenünk, hogy tulajdonképpen ő az, akitől származik egyáltalán az üzenet. Ő az, aki... Elnézést. Szúnyog közbeszólt. Ő az, akitől származik az üzenet, amit tovább kell adnunk. Ugye ez az üzenet, más szóval az evangélium, János 3.16-ban nagyon jól össze van foglalva, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangéliumnak a lényege. Amikor elhangzik valami, egy ige hirdetés, egy prédikáció, akkor annak mindig ez áll a középpontjában. Isten mondta, hogy mit mondjunk. Ő bíz meg embereket, ő küldi el őket másokhoz, a nem hívőkhöz, az említett lelkészeket, presbitereket, stb. Stb. Ő az, aki gondoskodik arról, hogy mindig legyenek emberek, akiknek elmondhatjuk az igét, akikkel összetalálkozunk. Ő az, aki ad bátorságot, hogy egyáltalán megmerjünk szólalni, ő az, aki ad szavakat a szánkba. Tehát nagyon sokszor emberek jutnak eszünkbe az ige hirdetőkről, de ebben a példázatban elsősorban Istent nevezi Jézus az ige hirdetőjének. És most nézzük, hogy mit mond Jézus magáról az ige hirdetésről. Nem úgy általában az evangéliumokban, hanem ebben az egy példázatban. Ebben a példázatban Jézus az ige hirdetéssel kapcsolatban egyetlen gondolatot emel ki, nevezetesen azt, hogy az igét válogatás nélkül minden embernek hirdetni kell. Ezért szórja a példázatbeli magvető a magot a jó földön kívül az útfélre, a köves talajra és a tövisek közé is. Nem válogat. Egy normális magvető, egy átlagos magvető ilyet nem csinál. Egy átlagos magvető megnézi, hogy hol lehet ebből egyáltalán valami, és csak oda szór. Ez a magvető azonban nem válogatott. Fogta a tenyerét, fogta a magot a tenyerében, és elhintette. Ahová esett, esett. Ő nem nézte. És ezért mondja Jézus később a tanítványainak mennybe menetele előtt, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Megint csak ezt erősíti meg a tanítványokban, ti ne gondolkodjatok, hogy kinek mondjátok az igét, és kinek nem mondjátok. Mondjátok mindenkinek. Menjetek el még Samáriába is, tudom, hogy nem szeretitek a samáriaiakat, de menjetek el oda, hagyjátok el Izraelt, az otthonotokat, a hazátokat, menjetek el külföldre, a furcsább népek közé is, és ott is hirdessétek az igét. Jézusnak tehát ez az üzenete, hogy válogatás nélkül mindenkinek hirdetni kell az igét. Ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy Jézusnak ez a parancsa némiképpen már teljesült. Régen a kereszténység határai úgy szólván megegyeztek Európa határaival. Aki kíváncsi volt arra, hogy ki az Isten, annak ide kellett jönnie. Mert itt voltak templomok, és itt volt ige hirdetés. Ez sok száz évig így történt. Az utóbbi időkben azonban azt látjuk, hogy a misszió robbanásszerűen kiterjedt a világ egészére. Eljutott Észak-Amerikába, Afrikába, Ázsiába, Ausztráliába. Ma már alig van olyan pontja a világnak, ahol ne lehetne ige hirdetést hallani. A kérdés az, hogy noha lehet Magyarországon, Budapesten, Újpesten ige hirdetést hallani, de mi magunk oda megyünk-e azokhoz, akiket annyira nem kedvelünk, akik annyira talán nem állnak közel hozzánk, akikkel talán évek óta egy asztalnál ülünk. Mondjuk nekik is, vagy megelégszünk azzal, hogy igen, hát ha nagyon akar, akkor ő hallgathat valahol ige hirdetést. Jézus itt ráterheli minden ige hirdetőre, hogy válogatás nélkül hintse a magot. A példázatnak az első részét tehát megbeszéltük, Isten az ige legfőbb hirdetője, mi vagyunk az ő küldöttei, mindenkinek hirdetnünk kell az igét. Most fordítsuk a tekintetünket az igének a második felére, ahol arról van szó, hogyan fogadják az emberek az igét. Négy különböző változatot hoz Jézus, és ebbe a négy változatba mindannyian beleesünk. Valamelyik egészen biztos, hogy jellemző ránk. Most, amikor elmondom ezt a négy típust, arra kérek mindenkit, hogy próbálja beazonosítani magát. Hogyan szoktuk hallgatni az igét? Az első típusról ezt mondja Jézus. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve. Ez az útfélre esett mag. Hogyan lehet ezt megfogalmazni egyetlen szóban, egyetlen kifejezésben. Vannak emberek, akik egész egyszerűen nem értik az igét. Hallják, de nem értik. Vannak ilyenek a templomban, és vannak ilyenek az utcán is, akiknek egyszerűen csak bizonyságot teszünk. Miért van az, hogy bizonyos emberek egyszerűen nem értik az igét? Nagyon sok oka lehet, én most hármat szeretnék kiemelni. Az egyik oka az értetlenségnek, az leginkább rajtunk igehirdetőkön szokott múlni, és így lehet megfogalmazni a kánaáni nyelv. Hallottuk már ezt a kifejezést, hogy a kánaáni nyelv? Ez azt jelenti, ugye amikor a zsidók elfoglalták a saját hazájukat, Kánaán földjét, akkor ott egy olyan népet találtak, amelynek a nyelvét nem értették. És sokszor ugyanezt éli át az az ember, aki bejön ide közénk a gyülekezetbe, hogy mi is egy olyan nyelvet beszélünk, amit ő nem ért. Magyarul beszélünk, mégis olyan szavakat használunk, ami számára teljesen idegen. Lelkészek és minden gyülekezeti tag, aki már régebben olvassa a Bibliáját, hajlamos arra, hogy elsajátítsa ezt a típusú kánaáni nyelvet. Mert olvassuk a Bibliát, van annak egy nagyon speciális nyelvezete, nagyon speciális szófordulatai, és ezek ránk ragadnak. Egyébként ez természetes is, tehát minél régebben olvassuk a Bibliát, annál inkább ránk ragad ez a nyelvezet, annál inkább a magunkévá tesszük. Csak az a baj, hogy amikor kívülállókkal beszélgetünk, nem hívő emberekkel, akkor nem vesszük figyelembe, hogy ők azért nem egészen ezt a nyelvet beszélik. És ha valaki bejön ide a gyülekezetbe, és ilyen furcsa kifejezéseket hall, akkor azt mondja, hogy hát most olyan, mint eljöttem volna Kínába turistaként, és nem értek belőle egy szót se, akkor inkább nem is figyelek oda. Törekednünk kell arra, hogy odafigyeljünk arra, hogyan hallgatjuk mi az igét, hogyan olvassuk mi a Bibliát, de figyeljünk oda rá, hogy amikor másokkal beszélgetünk, akkor a lehető legegyszerűbb módon a mai magyar nyelven fogalmazzunk. Ez tehát a kánaáni nyelv, ez az egyik oka annak, hogy sokan nem értik az igét. Ez tehát rajtunk múlik. Van olyasmi, ami már nem rajtunk múlik. Az egyik, tehát egy másik oka az értetlenségnek az előítéletek. Sok embernél azt tapasztalom, hogy egyszerűen úgy gondolják, hogy tudják, mi van a Bibliában. Soha nem hallottak még igehirdetést, de úgy gondolják, hogy pontosan tudják, mit üzen a Biblia. Általában az idősebb embereknél tapasztalom ezt. Azoknál, akik régebben jártak iskolába, még a szocializmus idején, ahol a tanárok, tanárnők megtanították őket, hogyan kell látni, hogyan kell gondolkozni a kereszténységről. És egy olyan képet festettek, olyan képet rajzoltak eléjük a Bibliáról, annak üzeneteiről, ami egész egyszerűen nem igaz. És hány emberrel találkoztam már, hogy próbálom neki mondani, hogy mi van a Bibliában, de ő oda sem figyel rá, mert ő azt hiszi, hogy valami egészen más van oda leírva. Nem tud idézni. Ha kinyitja, nem találja azt, ami alátámasztaná az ő elméletét, de ő akkor is meg van győződve az igazságról. És hiába mondok én valami egészen mást, ő azt nem érti, mert magában már átfordította egy másik üzenetté. Mi a feladatunk, amikor ilyen emberekkel találkozunk? Nagyon könnyű ilyenkor türelmetlennek lenni. Nagyon könnyű azt mondani, hogy nem értesz te semmit, inkább olvasd el a Bibliát. Szerintem ilyenkor azt várja tőlünk Isten, hogy legyünk nagyon türelmesek. És úgymond invitáljuk ezeket az embereket arra, hogy akkor most üljünk le együtt Bibliát olvasni. Nézzük meg ezt a szakaszt. Vizsgáljuk meg azt a gondolatot, amit te a Bibliának tulajdonítasz. Beszélgessünk róla. Legyünk tehát türelmesek, mert sokan így közelítenek előfeltevésekkel, előítéletekkel a Bibliához. És egy harmadik okot is hadd említsek meg, miért nem értik sokan a Bibliát. Ez egy nagyon új keletű ok, véleményem szerint. Általánossá váltak a szövegértési problémák. ez pedig inkább a fiatalokat jellemzi. Az utóbbi években én azt tapasztalom, hogy a fiatalok elolvasnak valamit, és egészen egyszerűen nem értik, hogy mi van odaírva. Nem a Bibliáról beszélek. Általánosságban. Sokszor egy újságcikket elolvas az ember, és nem tudja kihámozni belőle, hogy mi ennek az egésznek az üzenete. Ez valahol az oktatási rendszernek a hibája, véleményem szerint. Egészen más stílusban tanítanak ma, mint akár csak 10 vagy 20 évvel ezelőtt is. És ennek ez lett a következménye, hogy sokan nem értik az egyszerű szavakat. És hadd mondjak erre egy bizonyítékot, ha valaki azt gondolná, hogy most túlzok. Nagyon régóta nem foglalkoztam az érettségivel. Hát ugye én már túl vagyok rajta, annyira nem foglalkoztat, hogy mik az aktuális érettségi tételek, de megnéztem, hogy idén hogyan épült fel az irodalom érettségi, a középfokú irodalom érettségi. És azt láttam, hogy szövegértésre az összpontszám 40%-át meg lehetett szerezni. Magyarul volt körülbelül egy egyoldalas szöveg, szépen leírva, és utána kérdések feltéve. Ki beszél ebben a szövegben? És akkor az ember elolvassa, hogy igen, a miniszterelnök azt mondta, hogy hát akkor leírom, hogy a miniszterelnök. Mit mondott? Azt mondta, hogy. Tehát olyan nagyon-nagyon egyszerű kérdésekből állt az érettségi, amit azt gondolom, hogy ha valaki első osztályban jól odafigyelt, akkor meg tudja oldani. Magyarul ez azt jelenti, hogy 12 éven keresztül nagyon sok diák a mai napig küszködik a szövegértésnek a problematikájával. Na most, ha valakinek el akarjuk magyarázni a Bibliát, és még a Biblián kívüli szövegeket sem érti igazán, akkor nagyon nehéz helyzetünk van. Mi a megoldás? Hát általános megoldást nem nagyon tudunk adni, de itt felértékelődik a keresztény tanároknak a szerepe. És mindenkinek a szerepe, aki gyerekekkel foglalkozik, hogy figyeljünk rájuk oda. Sokkal jobban figyeljünk, mint eddig. Magyarázzuk el nekik, hogy miről van szó, hogyan lehet megérteni a dolgokat, segítsük őket a gondolkodásuknak a fejlődésében. Tehát vannak emberek, akik nem értik az igét, vagy azért, mert furcsán beszélünk, mi igehirdetők, a kánaáni nyelvet használjuk, vagy azért, mert előítéletekkel közelítenek, és bármit hallanak, ők valójában egészen mást értenek, és vannak általános szövegértési problémák. Amikor valaki hallgatja az igét és nem érti, akkor mi lesz annak a következménye? Az, hogy egy idő után már nem is érdekli. Nem figyel már oda rá. Hát ha nem értem, akkor minek figyeljek? És erre mondja Jézus, hogy eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve. Kérdés, hogy vajon jellemző ez ránk? Gondoljuk végig. Volt-e már ilyen problémánk istentisztelet közben, hogy elvesztettük a fonalat? Hogy valami miatt egyszerűen nem értettük azt, amiről az igehirdető beszélt? Vagy ugyanígy, amikor elővettük a Bibliánkat, történt-e már velünk hasonló? Egy másik csoportról ezt mondja Jézus. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos, mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. Itt arról beszél Jézus, hogy vannak emberek, akik örömmel fogadják az igét, kezdetben, de aztán történik valami rossz az életükben, valami nagyon rossz, és úgy érzik, hogy ez nem működik. A kereszténység békés időkben, a templom békéjében, csendjében, na ott működik, ott egy kicsit megsimogatja a lelkemet. De mihelyt elkezdek élni, mihelyt szembe találom magam a valósággal, akkor azt tapasztalom, hogy ez nem működik. Isten nem tud nekem segíteni a való világban. Nem működik. Mik ezek a nehézségek, amik ennyire meggyötrik az embert? Sokszor a magány. Nincs társam. Hányan szembesülnek ezzel a nagyon kegyetlen helyzettel? Én szerettem volna egy társat. Olvastam a Bibliát, hogy milyen jó, amikor két ember együtt van, amikor valakinek van egy társa, egy megértő társa. És azt tapasztalom, hogy nekem meg nincs. Sokszor lányok érzik leginkább így, hogy én vártam, hogy Isten küldjön nekem valakit, és most itt vagyok, elmúltam 30 éves, elmúltam 40 éves, és nem jött senki. Olyan kevés fiú van a gyülekezetekben, olyan kevés férfi sok esetben. Nekem miért nem adott az Isten valakit? Másoknak van ugyan társuk, de ők meg sajnos ott tapasztalják meg, hogy vannak családi gondok, akár éppen a házasságomban, akár a tágasabb családban. És nehogy azt higgyük, hogy ez valami ritkaság. Ez nem csak a mi családunkban fordul elő. Én úgy látom, hogy a családok 90-95%-ában van valami komoly tragédia. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez így van. Ez a tapasztalatom. Azokat a klasszikus családokat, amiket régi filmeken lehetett látni, hogy boldog apa, boldog anya, boldog gyerekek, és mindenki happy, ilyen nem létezik. Mindenhol húzódik valamiféle tragédia a háttérben. Valaki meghalt tragikusan, valaki olyan idióta a családban, és sakban tartja a többieket, nagyon rossz indulatú. Mindenhol vannak gondok, és van, aki azt mondja, hogy Uram, én nem ezt a lovat akartam. Én valami egészen más családi életet vártam volna tőled. Van, akinek a munkahelyén vannak olyan feszültségek, hogy teljesen belekeseredik. Van, aki az anyagiakkal küszködik évtizedek óta, hogy már megint itt van a csekk. Még nem fizettem be az előzőt sem, de itt van az újabb csekk. Itt az ige megemlíti az üldözést. Magyarországon nincs üldözés, de vannak a világon olyan helyek, ahol van. Legutóbb hallottuk a hírekben, ugye az iszlám államban történt kegyetlenkedéseket, hogy emberek ajtajára odarajzolnak egy jelet, ezzel jelzik, hogy na itt keresztények laknak. Jön a hadsereg, és kivégeznek mindenkit. Felnőttek egy gyerekeket, felveszik őket kamerával, felteszik őket az internetre, fognak egy nagy kardot, vagy valami ahhoz hasonló fegyvert, és lefejezik őket mindenki előtt. És erre büszkék. Hát sok helyen így megy az üldözés, és van, aki erre is mondhatja, hogy Uram, én elkezdtelek téged követni. Hát én nem számítottam rá, hogy ez lesz a következménye. Örömmel fogadtam az igét, az evangéliumot, hiszen arról beszéltél, hogy milyen jó lesz nekem majd veled. De most, hogy téged követlek, nézd meg, milyen az életem. Úgy gondolom, hogy ez keresztény emberekre is sokszor nagyon is jellemző hozzáállás. Tapasztalom ezeket a nehézségeket, és abba hagyom a Biblia olvasást. Elméletben nem tagadom meg a hitet. Tudom én, hogy van Isten, bűnbocsánat, örök élet, de a gyakorlatban küzdök ezzel a helyzettel, és sokszor alulmaradok. És inkább nem nyitom ki a Bibliát, mert nem látom értelmét. Úgy érzem, a kereszténység nem működik. Az ige a gyakorlatban nem működik. Van egy harmadik csoport ebben az igében. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. Az előbb azokról beszéltünk, akik először örültek az igének, de aztán a rossz dolgok miatt elfordultak tőle, úgy gondolták, hogy működésképtelen. Most pedig azokról van szó, akik azt mondják, hogy igen, szép dolog az ige, de vannak ennél még sokkal szebb dolgok is a világban. És engem az ige nem érdekel. És most képzeljünk magunk elé egy jó, vastag, fekete Bibliát. Ugye milyen izgalmas látvány? Vagy eljövünk minden vasárnap ide a templomba, egy prédikáló lelkész, ugye milyen izgalmas látvány? Hát szerintem nem az. Lehet, hogy ezzel csak én vagyok így, de én magamat így nem tartom különösképpen izgalmas látványnak, és lehet, hogy mindenkiben valami más gondolat forog, hogy mennyi minden más tudnék én most ehelyett csinálni, ahelyett, hogy itt ülök. A kezembe vehetnék egy nagyon jó könyvet, amit már régóta szeretnék elolvasni. Egész héten pörögtem a munkában, nem volt időm még gondolkozni sem. Ott áll az asztalomon a kedvenc könyvem. Milyen jó lenne most elolvasni. milyen jó lenne leülni a számítógép elé és játszani valamit. Hát nem tudom felvenni a versenyt egy számítógépes játékkal, ahol másodpercente 15 dolog történik, én meg csak itt állok, mint egy darab fa. Van, aki mondhatná, hogy elmegyek moziba, ott is valami izgalmas történet van. Elmegyek kirándulni, szervezek egy családi programot, vagy inkább dolgozom, mert van egy nagyon jól fizető állásom, és én meg akarom szedni magam. Tehát sokan úgy gondolják, hogy hát ez igen nem rossz dolog, a templomban nem tanul rosszat az ember, de azért vannak ennél sokkal izgalmasabb, sokkal fontosabb, érdekesebb dolgok a világban. Amikor valaki így gondolkozik, tulajdonképpen áldozatává válik az ördög egyik mesterkedésének. Az ördög lényegét tekintve ilyenkor olyan, mint egy profi szemfényvesztő. Eltereli a figyelmünket valamiről, valami másra. Valami másra, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon jó. Még az Istennel való kapcsolatnál is jobb. Ugye ennél jobb nem létezik, de az ördög mégis így állítja be a dolgokat. Amikor megjelenünk a templomban, az ördög mindig sugallja a gondolatot. Ugye milyen rossz itt lenni? Baromi kényelmetlenek ezek a padok. Hát ott ülni, hát ki tervezte meg ezt ilyen egyenesen? Hát nem így néz ki az embernek a háta. Nekem meg itt kell ülnöm. Meddig beszél még ez a lelkész? Ő is ott van feketében. Hát jó van, mindig ugyanaz a ruha. Hát ennél csak jobb dolgok vannak, és minden, ami egy kicsit is jónak tűnik, azt az ördög feltupírozza, mint egy profi reklámszakember. Hogyha szem elől tévesztjük az igét, ezek miatt a dolgok miatt, akkor ugyancsak eljön a gonosz, és kiragadja a szívünkből. És a negyedik típus, elérkezünk a happy endhez. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét és termést hoz. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Az embereknek arról a csoportjáról beszél Jézus, akik hallják, értik, szeretik és ragaszkodnak az igéhez. Akik tudják és érzik, hogy na erre van nekem szükségem. Sok minden más jó dolog van az életben, de erre van leginkább szükségem. Ezek az emberek, ilyenek vagyunk általában mi keresztények, akik megjelenünk a templomban. Azért jövünk újra és újra, mert érezzük, hogy erre van szükségünk. Ezek az emberek nem azért teremnek, mert ők alapvetően jobbak másoknál. Mi úgy születtünk, hogy egyszerűen jobbak vagyunk. Értelmesebbek vagyunk, mi vagyunk a jó föld. Hát nem így születtünk. Nincs okunk büszkélkedni. Valaha mi is ugyanolyan rossz föld voltunk, mint az a 3 típus, amit már az előbb felsoroltam. És egyszer csak Isten lelke elkezdett dolgozni bennünk. Végre megértettük az igét. Végre felül tudtunk emelkedni a velünk történt rossz dolgokon, hogy odafigyeljünk arra, amit hallunk. Ami annyira fontosnak tűnt nekünk, az már nem tűnik annyira fontosnak, megint csak odafigyelünk az igére. Isten lelke ezt ki tudja munkálni valakiben. És így válik az ember úgymond jó földé. És aki úgymond jó földé válik, és hallja rendszeresen az igét, arról azt mondja Jézus, hogy elkezd teremni. És nem is akármennyit. Azt mondja, hogy van, aki 100 annyit terem, van, aki 60 annyit, van, aki 30 annyit. Hát ha valaki úgymond ebbe a legalsóbb kategóriába tartozik, csak 30 annyit terem, hát az is mekkora nyereség már. Ez véleményem szerint annyit jelent, hogy a környezetünkben lévő embereket, legalább 30 embernek az életére nagyon jó hatással vagyunk. Áldást jelentünk rájuk nézve. Mert megtisztulnak a gondolataink és az érzéseink. Mert a döntéseinket tudatosan hozzuk, jó cél érdekében. Mert odafigyelünk a szavainkra és a tetteinkre. Ha valakinek az életét így helyreállítja az Isten, ha valakinek az életét napról napra így vezeti az Isten, akkor annak az embernek örül a környezete. Tényleg örül. mert érzi, hogy jó a közelében lenni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, hogy akkor most megjelenek a munkahelyen, és akkor rögtön odafordulnak a kollégáim, hogy hú, hadd mondjam el neked, ami nagyon bánt engem. Magyarázd meg, kérlek, az igét, szeretnék megtérni. Nem ilyen nagy, látványos dolgokra gondolok. De amikor tényleg legalább ennyit tapasztalunk, hogy az emberek szeretnek velünk lenni, komolyan veszik, amikor valamiről a véleményt mondunk, mert tudják, hogy lehet építeni a szavainkra, mert ott áll mögötte az életünk, akkor az hatalmas eredmény. Hatalmas eredmény. És ezek az emberek előbb-utóbb az igével is találkozhatnak. Hát Isten ilyen gyümölcstermő életre hívott el mindannyiunkat. Lehet, hogy azt érezzük, hogy én ettől most nagyon távol állok, ennyi ember biztos, hogy nem viszek a jó irányba. Sőt, lehet, hogy van, akinek most eszébe jutnak a bűnei, hogy hát én milyen idegesítő tudok lenni. Milyen könnyen úgymond beszólogatok a másiknak, kritizálom őt mindenért. Nagyon távol vagyok én attól, hogy akár csak 30 annyit is teremjek. Vannak bűneink, ez tény. Ez tény, mindenkinek van. De alapvetően akkor is az igaz ránk, akik figyelünk az igére, akik szeretjük az igét, hogy Isten megtisztított minket. A mi földünk úgymond már jó föld. Lehet, hogy itt-ott begazosodik, és akkor ezen dolgozni kell, de akkor is alapvetően már jó föld vagyunk, és Isten nagyon sok embert meg tud áldani rajtunk keresztül. Gondolkodjunk el tehát azon, hogy mi jellemző ránk leginkább. Ha már jó föld vagyunk, akkor is van kísértésünk. Amikor meghalljuk az igét, lehet, hogy nem értjük, lehet, hogy eszünkbe jutnak a problémáink, és nem figyelünk, lehet, hogy eszünkbe jut valami sokkal jobb, amit éppen tehetnénk. Ezek a kísértések ott maradnak az életünkben. Még akkor is, ha összességében azt mondja rólunk az ige, hogy mi jó föld vagyunk. Próbáljuk meg beazonosítani, hogy mi jellemző ránk. És gondoljuk végig, hogy mit fogunk tenni annak érdekében, hogy ezen a kísértésen felül tudjunk emelkedni. Ellen tudjunk állni neki. Azt gondolom, hogy az első dolog, amit tennünk kell, hogy imádkozunk. Magunkon, magunktól nem tudunk változtatni. Hiába határozom el, hogy ezentúl nem fognak érdekelni a katasztrófák az életemben, és odafigyelek az igére, ez önmagától nem működik. Lehet, hogy kinyitom a Bibliát, lehet, hogy elolvasom a sorokat, de utána észreveszem, hogy jaj, nem is figyeltem rá. Biztosan volt már velünk ilyesmi olvasás közben. Ma harmadszor olvasom újra, és nem figyeltem rá. Magunkat nem tudjuk megváltoztatni, akármennyire szeretnénk is. Az első dolgunk tehát az, hogy imádkozzunk. Isten adjon nekünk változást. Utána azonban kitalálhatunk néhány dolgot. Azért mégis nekünk is felelősségünk, hogy megerőltessük magunkat valamiféleképpen. Sokszor csak annyira van szükség, hogy tényleg elővegyük az igét. Mert valaki erről már lemondott. Minek olvasom a Bibliát? Nem segít ez nekem semmit. Próbáljuk meg, csak olvassuk el. Nem kell rajta naponta még fél órát ülni, hogy pontosan megértsek minden. Egyszerűen csak olvassuk. Hagyjuk, hogy az ige átmosson minket. És meglátjuk majd, hogy ha imádkozunk Istenhez, és megteszünk minden rajtunk múló dolgot, lehetőséget, akkor előbb-utóbb Isten meghallgat minket, és egyre jobban megtisztít minket. Tehát azt látjuk, hogy Isten szórja az igét, válogatás nélkül mindenhova, ő a legfőbb igehirdető, ő minket is megkeres minden nap, minden héten. Mi pedig vagyunk azok, akik ezt az igét befogadhatjuk, akik ezt az igét megteremhetjük, és hiszem azt, hogy Isten azt tervezte el az életünkre, hogy még több ember számára lehessünk áldás. Amen. A 377. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük el. Szakaszt hát el most is szívünk-e. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert kezdettől fogva hirdeted nekünk az igét. Már ott az Éden kertjében fel alá járkáltál és beszéltél Ádámmal, Évával, minden egyes szavad jó hír volt számukra. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a munkádat később is folytattad az Ószövetség korában, küldted az atyákat, küldted a prófétákat, küldted a papokat, a királyokat, akik téged követtek, és mindenki, aki hallotta az ő szavaikat, a te igédet hallotta. Köszönjük, hogy elküldted értünk a te fiadat, aki személye és szavai által szintén az igét közvetítette. Ő maga az ige. És köszönjük, Urunk, hogy azóta is küldöd az ige hirdetőket, lelkészeket és minden más hívő embert, aki erre áldozza az életét, aki azt mondja, hogy ez a legfőbb életcélja téged hirdetni. Urunk, olyan jó látni, hogy te valóban válogatás nélkül, mértéktelenül szórod az igét. Köszönjük, hogy így jutottál hozzánk is. Köszönjük, hogy te megtisztítottál minket, hogy értsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremjünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezért lehetett mássá az életünk, ezért lehetünk boldogok, és ezért tehetünk boldoggá másokat is a környezetünkben. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni a kísértéseinket, hiszen nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a te igéd nem talál célba. Nem talál célba a szívünkben, mert olyan sokszor nem értjük, és már nem is figyelünk. Olyan sokszor úgy érezzük, nem működik, és ezért nem figyelünk. Olyan sokszor más válik fontosabbá, vonzóbbá, és ezért nem figyelünk. Te látod, hogy melyik jellemző ránk leginkább. Esetleg több egyszerre is jellemez minket. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki tovább tisztogatod a mi szívünket, értelmünket. Engedd meg nekünk, hogy amikor kinyitjuk a te igédet, amikor hallgatjuk a te igédet, akkor egy egészen új világ nyíljon meg előttünk, egy vonzó világ, ahol jól érezzük magunkat. Egy olyan világ, amely a valódi otthonunk. Kérünk, Urunk, hogy ebben erősíts meg minket. Segíts nekünk, hogy ha már régebb óta távol vagyunk tőled, akkor ne tartson távol a szégyen. Az a szégyen, hogy eddig nem követtünk most, talán már nem is akarunk követni téged, mert micsoda dolog lenne ez már. Fel kellene adni a büszkeségünket. Urunk, segíts, hogy újra gyermekként, gyermekeidként fordulhassunk hozzád, teljes bizalommal, teljes szeretettel, örülve minden egyes találkozásnak. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg az életünket, így áld meg a hétköznapjainkat, hogy ne legyenek fölöslegesen elvesztegetett időink, perceink, hadd tudjunk mindig rád figyelni. Kérünk, te áld meg egész gyülekezetünket, hogy téged követhessünk, hogy itt is a te igéd legyen a mérvadó minden döntésben. És kérünk, Urunk, hogy amikor majd elkezdődik nem sokára újra az iskola, elkezdődik újra a munka, akkor is ott lehess az életünkben rendszeresen, nem mellékszereplőként, hanem főszereplőként, vezérünként, akit követhetünk. Kérünk, hogy te állj ott atyánként, akit nagyon szeretünk, és akivel jó járni minden nap. Urunk, hadd vigyük eléd azokat, akik valamilyen nagy nehézséget, talán a gyásznak a terhét hordozzák, akik kilátástalannak látják a maguk helyzetét, kérünk, te vigasztald és te erősítsd őket. Urunk, kérünk, te áld meg a következő hetünket, hogy bárhova megyünk, a te képviselőid lehessünk, és áldást hozhassunk minden embernek. Amen. Most személyes imádságainkat vigyük Isten elé egy csendes percben. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.